Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Gondoljanak a müncheni olimpiai stadion nézőterét fedő, feszített vászon szerkezetre. No, ennek a megoldásnak részint a születéséről, részint saját élményeiről beszél Szilveszter Ádám. Építészettörténet Kelecsényi Kristóftól, aki a párizsi nagyáruházról, illetve arról a szörnyű tűzesetről mesél, ami éppen 120 évvel ezelőtt, 1903. augusztus 24-én éjszaka történt. Utca Mustra, Torma Tamással járjuk be a budai Kecske utca első részét. Egy szecessziós villa az Ajtósi Dürer és a Stefánia sarkán, vagyis a Vénusz villa mesél a múltról Szuhai Barbara tolmácsolásában. Andrássy út 83-85, Kauzer József neoreneszánsz palotája, aminek tetőszerkezete kapott lángra 2015-ben, s a tűz a felső szinteket elemésztette. Ám most készen van, és nem akármilyen műemléki helyreállítás, valamint kortárs belső dizájn találkozása jött létre, Varó Zoltán és Virág Gergely építészek által. Budapest egyik legregényesebb villamos vonala volt a hajdan erdőket, pusztaságokat is átszelő 51-es, a Nagyváratér és Pest-Szent Imre között. Erre emlékezünk Kozár Alexander segítségével. Városi tükör. Időutazásban volt részünk múlt héten Szilveszter Ádámmal, aki elvitt minket Bengáziba, ahol ha hiszik, hanem a 70-es években Szilveszter Ádám és építész csapata a repülőteret tervezte. Arra kapott megbízást egy nagyon kalandos úton, ezt mesélte el Ádám, aki itt van most a vonalban. Szerbusz!
Szerbusz, Péter!
Mikor is volt az 77-78, és majdnem ebben egy időben volt egy nagyon hasonlóan izgalmas megbízásotok, azt nem tudom, hogy közös volt-e ez a munka, amikor különleges ilyen feszített felületeket tanulmányoztál, amelyekkel nagy fesztávolságon lehet tereket befedni. Ez hogy is volt?
Hát ez úgy kezdődött, hogy a magyar termálvíz hasznosításra kapta egy óriási nagy projekt erejéig sok pénzt az ENSZ-től. UNDP projekt volt ez, Magyarország.
Hú, hát igen, mert rengeteg víz van Magyarország alatt.
Hasznos. Igen, és 35 méterenként egy fokkal emelkedik a hőmérséklet.
Igen.
Na most itt nyilvánvaló volt, hogy ezt Magyarország okosan használhatja föl akkor, ha nem csak az energetikai felhasználásra gondol, hanem mind arra, ami a gyógyvízzel, a vizek gyógyvízboltával függ össze, tehát a balneológia, a gyógyítás és sport és szabadidő.
Uh-huh.
Na most ezt a projektet kezelte az akkori EVM,
Építési és Városfejlesztési Minisztérium, gyengébe kedvére, mert akkor még volt a szakmának minisztériuma.
Volt, hogy ne is, ráadásul egy olyan államtitkár volt, dr. Szabó János egyetemi tanár, aki azt is tudta, hogy ilyenkor nagy tereket kell lefedni, és ennek a szerkesztése világszerte most már progresszív módon halad előre, és ennek van egy nagyon izgalmas, azt kell mondani, zarándok helye, ez pedig Stuttgartban a könnyű felületszerkezetek intézet, ez egy egyetemi tanszék, ami Frey Otto vezet. Annál is inkább kell tudni erről, mert a müncheni olimpia ennek a szerkesztésnek és építésnek a szellemében született, és hát az egész világnak megmutatták azt a lehetőséget, amivel eddig nem tudtuk
lenni. Tehát akkor most mondom a hallgatónak, hogyha rákeres a müncheni olimpiai stadionra, akkor a nézőtér felett láthatók feszített felületek, azok az Otto Freyék által tervezett különleges fedések. Aha.
Na most ez egy nagyon tudatos kutató munka eredménye volt, hogy ide eljutottak. És ennek a mélye az volt, hogy ez az ember, aki egyetemista korábban még nem tudta, hogy mivel fog foglalkozni, végül is első munkahelyül a Strohmayer nevű cirkusátor Szabó céghez került. Kicsit a hajlamai szerint volt, és borzasztó boldog volt, ebbe belelátott. És akkor rájött, hogy vannak olyan technikák, amik rendkívül könnyű és finom szerkezeteket tudnak alkalmazni, kis súlyuk van, és tulajdonképpen az, hogy a gravitációs erőtérben nem nyomott szerkezetek ezek, hanem ha ügyesek az ember húzott, magyarul hogyha valamit magasra emelsz, és onnan engeded lefelé, akkor ezt mindenképpen húzott alakot fog fölvenni.
És ez jobb?
Hát óriási előny, mert ugye a húzás az egy olyan szimplex igénybevétel, amivel nem járul más. Uh-huh. Ebben szemben az összes helyet, ahol hajlítás van, amivel mindig megjelenik a húzás, illetve a nyomás, ott gondoljuk a sétapászára, ha rátehénykedünk, akkor az kigörbül, meggörbül, és nagyon könnyen eltörik. Tehát a bizonyos szerkezeti vastagságot, tehát anyagot kell használni ahhoz, hogy ez a veszély ne álljon fönn. Míg a húzásnál hát rettesen vékony kábelszerketekkel tudnak hidakat.
Igen, tehát ez a függesztett.
Ennek a hidépítésben szerkezett. Már van ugye. Na most, ő azt is tudta, hogy a természet az nagyon okos, és volt egy 19. századi matematikus fizikus, Marco Roberto Castigliano, aki azt a hipotézist állította föl, hogy ezek a formák, amik létrejönnek a természet által, ezekben az az okosság olvasható ki, hogy mindig keresik a legkevesebb energiaállapotot, és a legkisebb anyagmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy létrejön egy bizonyos forma, aminek van valami használatosság. Na most azt is tudta, hogy vannak olyan felületek, melyek ezt kutatta, mint például a szappanhab, a szapabuborék, ugye, vagy akár bármilyen olyan vékony membrán, amiket már ismerünk, vagy a tojás héj maga. Tehát abban alig van anyag, uh-huh. Az is nagyon fontos tudni, hogy ezekhez a szerkezetekhez a kívánt alakzatot mindig az optimális forma jelenti. Tehát itt a forma az érdekes. Tehát amit említettél, hogy a stadion például Münchenben, ez egy olyan, tényleg egy alpesi táj volna, tehát magaslatok, hajlatok.
Igen.
Ezeknek a lényeg az, hogy a felületek pontjain azonos a feszültség állapot.
Aha.
Na most azt kell tudni, hogy persze a valóságban mindig vannak torzító külső hatások, például a szél meg a földrengés, amikor nem a gravitáció, nem a föld középpontja felé mutatnak, hanem vízszintesek.
Igen.
Na most ezek a könyvszerkettek ezeket a mozgásokat föl tudják venni, mert minden állapotnak megvan a legoptimálisabb formációja, és ezeket le lehet követni. Hát egy stadion olyan hatalmas méretű, 1-2 méter mozgás nem bizgalmas, hát egy felhőkarcoló is egyszerűen a szél hatására 2-3 métert hileg.
Igen.
Na most elmentünk el az emberhez, aki nagyon szívesen fogadott minket, megnéztük München, hát döbbenetes hatása van. Mert ugye nem csak a stadion érdekes, hanem ugye van egy tornacsarnok, mindenféle fajta játéksportnak és tornára is. És mellette van az úszoda, amit hát mi nagyon szerettük, mert gyönyörű színes évi felvételeket mutattak, Mark Spitz 9 érvet úszott. És hát ez már nem egy egyszerű dolog, mert itt ugye ezek a nagy mozgásokat végző, és mindig optimumot kereső formák, végül is egy üveghomlokzattal kell csatlakozni, hát ezt nem akar részleteni, ez is meg van oldva. A németek azok, pláne a stuttgartiak, a baden-württembergek, a svábok, azok a Mercedes gyártják, és nagyon minden svábnak van egy természetes rökonszerv a technika iránt. Na hát oda elmentünk, és azt tudtuk meg, hogy míg a München, ami tényleg a világ előtt egy parád és bemutatkozás volt, és a progresszió csúcsa volt, azt nagyon komolyan vették, és több statikus tanszék dolgozott rajta ezek, hogy fognak működni, hogy kell tervezni, vagy kell méretezni. Sőt, ráadásul az Ove Orup Angliából is csatlakozott hozzá, és hát itt tényleg teljes siker volt. Uh-huh. Majd nélkül. Annyit kell tudni, hogy az, hogy átlátszó legyen, és színes tévé legyen, ahhoz még kellett az én német iparnak egy olyan csodája, hogy az a belső hőszigetelő réteg, ami ezért az esővédő nagyon nagy mozgásokat végrehajtó legfelső réteg alatt van, az a hőszigyár által csinált mikrohullámú, tehát átlátszó rétegekből, tehát hőszigetelni is tudta. Ez persze megbarnult, mert ez nem bírta a UV-sugárzást, amit átengedett fölött ez a plexi ügy. De hát az is azóta is működik, csak nem van szép a felvétel.
Igen.
Na most ez a dolog, ez azért volt érdekes, mert elmondta nekünk ez a kiváló szimpatikus ember, hogy ők most egy a százas modelleket építenek. Azt ők meg megtanulták, mert Lozanban volt egy világkiáltás, ahol ők a német pavilont tervezték, és akkor volt egy olyan felbújulás, hogy a nagy Németország kontúrjára építenek egy lefedést, egy sátrat.
Igen.
És az is remekül működött. És ahhoz ők kitaláltak egy olyan modellezési formát, ahol találtak egy textilanyagot, aminek mindkét irányban, egymás a melleges irányban, és a megnyúlása azonos erőre azonos.
Uh-huh.
Na most ők megrajzolják azokat a pontokat, ahonnan ők ezt jó érzékkel függeszteni tudják, mert az alaprajz megengedő oszlop legyen benne körülötte bárhol, és utána kezdik keresni, mert kezdik ugye lefelé húzni azokat ezt az anyagot, és eleinte még egy négyzethálót is rajzoltak, hogy lássák, hogy rombuszát torzul-e vagy nem, akármelyik irányban, de most már behúny szemmel, ha simogatják, tudják, hogy hol van túlfeszítségben, egy domborulat kell.
Uh-huh.
Na most ez olyan pontosan megközelíti a végső formát, hogy a konfekcionás bármilyen módon történik, nem tudja az ipari pontoságban ez ettől jobb lenni, tehát egy varázslat, amit ezt tudnak csinálni. Ezt mi megnéztük, és azt kell mondjam, hogy a Benghazi után, ahol egy egészen új tervezési felelősség és feladat birtokába kerültünk, és bátor tettnék, számíthatóan jobban sikeresen álltunk helyet. Ezután megjött egy másik olyan indíték, amit azt mondom, hogy ezt nem lehet kihagyni, ezt ismerni kell. És akkor szerencsémre pont 78-ban érkezett egy megbízás, mikor hazajött két helyről. Egy úszodát kellett tervezni a Kőr utcában, az Okis sporttelepén, amit akkor budapesti Spartakusznak hívtak, és én ott mindenképpen gondoltam arra, hogy amit én most itt tanultam, abból valamit meg kell.
Hát akkor én azzal ajánlom, Ádám, hogy akkor jövő héten avass be minket annak a úszoda építésnek a titkaiba, ahol felhasználtad. Igen. Már ezt a különleges fedési technológiát, amit megnéztetek Németországban, és akkor erre térjünk akkor vissza egy hét múlva.
Jó, szívesen, mert ez nagy szuper. Nagy boldogság.
Köszönöm volt. Szépen, szervusz!
Szervusz!
Budapesti séta. A párizsi nagyáruház története következik, de nem ám az, amit mindenki ismer a Nagy Andrássy úton, hanem annak az elődjéről fog beszélni nekünk Kelecsényi Kristóf építészettörténész, aki itt van a vonalban. Szia!
Szervusz!
Mert hát egy borzasztó tragédia fűződik ahhoz az igazi eredeti párizsi nagyáruházhoz, amit a Goldberger testvérek létesítettek, és hát nagyon híres volt, egyrészt azért, mert borzasztó gazdag volt az árukínálata, másrészt pedig ott viszonylag olcsón vásárolhattak még a kevésbé jómódú emberek is. Hol is volt ez, Kristóf, ez az épület eredetileg?
Hát kérlek szépen, ez a mai Rákóczi út 38-as számú háza, uh-huh. ami mellett, aki ott közlekedik, elmegy. Ugye az akkori Kerepesi úton, ugye ez a 38-as szám, ez lényegében a Blaha Lujza térnek ad már északról egy lezárást, tehát a térről látszik ez az épület. Mindig bajban vagyok, azt hiszem a Nyár utcának van a sarkán.
Ugye ott a Brokkus kórházzal szemben.
Igen, egész pontosan. És ez az épület 1897-ben, 6-7 folyamán épült föl, és a Goldbergerék kivették 15 évre, ezt lehet tudni, a tulajdoni rapról be van jegyezve, tehát 1913-ig, ha jól számolok, kivették ennek ugye az alsó két szintjét, hogy létrehozzák itt ezt a hatalmas új és modernnek számító áruházat. Ugye ez egy kétszintes áruház volt, sőt, hát ugye a pince raktárakkal együtt ugye háromszintes. Ugye még van néhány ilyen épület a városban, ahol ugye az első emelet, gyakorlatilag ugye egy fél emelet, az is az üzletekhez tartozik. Ugye ez a századforduló környékén volt egy ilyen tendencia, a Klotilt faloták is ugye tipikusan ilyenek, látjuk, hogy ugye az alsó két szint, a földszint, meg ez a fél emelet, úgynevezett mezzanin, ezek azok, amik ugye üzlethelyiség működnek, és hát ez volt az időszak, amikor tulajdonképpen a budapesti kereskedelem az oda jutott, hogy hogy elkezdtek meg növekedni a boltoknak a területe, ugye a forgalma, kiemelkedett ugye néhány üzlet, ami akkorává nőtte ki magát, hogy kezdték kinőni ezeknek a meglévő üzleteknek, boltoknak és tereknek gyakorlatilag a kereteit. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy ugye ekkoriban azért már ugye épülgettek önálló báruház épületek is, tehát egy-kettő a Váci utcában. Itt viszont ugye a nagy alapterület miatt elég volt az alsó két szintet tenni, és hát fölül pedig a bérlakások voltak, ugye a háznak a tulajdonosa, a Szénási család volt az, aki meg ezeket kiadta. És ugye 1900...
De a Goldbergerék is itt laktak, nem? Vagy csak az egyik testvér?
Lehetséges, ezzel most megfogtál, szerintem mind nem laktak itt. Lehet, hogy még valaki itt a házban bérelt is lakást, hiszen azért nyilván az üzlethez közel ez kézenfekvő lehetett, és tulajdonképpen ugye így telt el 6 év az 1897-es megnyitástól addig, amíg ugye kiüt ez a tűzvész.
Ez a borzasztó tűz. Hiszen
valami elektromos zárlat okozta, ugye ruhák voltak, ugye ezek az áruházak azért elég zsúfoltak is voltak, az árut ugye a helyben raktározták, és hát nagyon gyorsan kiütött ez a tűzvész.
Állítólag a belső, a Klauzál utca felüli kirakat megvilágító lámpája, amely köré rengeteg gyúlékony gyolcsanyag volt kiállítva, annak a zárlata okozta a korabeli tűzoltók leírása szerint, mert azt olvastam.
Hát igen, szóval ilyen veszélyek leselkedtek azért ezekre, és nagyon, egyébként én több korabeli épületre is foglalkoztam, ahol volt áruház, és amúgy a tűzoltóságnak akkoriban már, tehát volt, ők tudták, hogy ezek tűzveszélyes üzemek, és elő is írtak bizonyos szabályokat, hogy minek hogy kell működnie, ki kell rakni vészjelzőket, menekülési irány, tehát ez nem annyira új dolog, ez nem volt idegen a kortól sem, és egyébként a baj nem is az áruházban keletkezett igazán, hanem ugye az áruház elfoglalta még a belső udvart is, ugye az is be volt építve az alsó két szint, hanem hát, hogy ezek az óriási lángok gyakorlatilag a fölötte lévő emeletekre, ugye átterjedtek a lakásokra, és ugye a lakók pedig hát csapdába estek, hiszen fölött alattuk ugye égett az áruház, és nem tudtak lejutni, úgyhogy 14-en haltak meg ebben a tűzvészben akkor, és egyébként ez volt az első, ha már ilyen tűzoltósági dolgnál tartottunk, ez volt az első olyan budapesti tűzvész, ahol ugye ezt a menekítő ponyvát használták, ugye, de nagyon magasról bele lehet ugrani a menekülőnek, ugye ezek a kifeszített ponyvák, amit megtartanak jó páran, és itt ez volt az első olyan eset, ahol ezt használták, hát ugye itt is valaki kiugrott, valaki kimert ugrani, valaki nem, és hát ugye vannak is képek egyébként, fotók egyrészt a leégett házról, másrészt a lakásokról, a negyedik emeleti lakásokról, amik a legmagasabban voltak, hogy még ott is minden tiszta füst és rom volt, tehát lényegében a ház kiégett.
Teljesen.
De ennek ellenére maga a ház megmaradt, megvan a mai napig, tehát kicsit ugye átépítették az alsó részét, de meg 56 után akkor nagyon megsérült a homlokzat, úgyhogy az kicsit egyszerűbb, de egy sárgára festett házként ez a mai napig ott áll a Halújza téren.
Akkor ez az egykori párizsi nagyáruház épülete. Azt hittem, hogy ez annyira megrongálódott a tűzvész után, hogy lebontották, de ezek szerint azt látjuk még, ahol működött a Goldbergerék első nagy áruháza.
Így van. És ugye aztán ez a tűzvész is katalizálja azt végül is, hogy akkor egy nagyon új és nagyon modern és nagyon ambiciózus építészeti vállalkozásként ugye megépül az Andrássy úti párizsi nagy áruháznak az épülete, ugye amit aztán később egy másik dualizmus korabeli akkor indult vállalkozásként, ugye a divatcsarnoknak a Tóda vesz aztán birtokba, ugye az is a Rákóczi útról indul, csak egy kicsit odébről a keleti pályaudvar felé eső részről. Szóval így fűződnek össze aztán a szálak.
Nagyon érdekes volt feleleveníteni, én még annyit olvastam ebben a tűzoltóságról szóló kis történetben, hogy éppen a párizsi nagyáruház tűzvész váltotta ki aztán azt, hogy a tűzoltók igen komoly szabályokat kezdtek előírni az elektronikus berendezések használatával kapcsolatban, mert hogy ugye ez a lámpa okozta tűz, arra hívta fel a figyelmet, hogy akkor itt különböző szabályokat kell rögzíteni, hogy mit szabad és mit nem, hogy kell bekötni, hogy nem szabad, és hogy milyen biztonsági berendezéseket kell majd elhelyezni, tehát ez tanulságul szolgált akkor. Mikor volt? 1903.
Hát ez akkor azért újdonságnak volt mondható.
Igen, nagyon. Kelecsényi Kristóf építészettörténész, nagyon szépen köszönöm, szervusz.
Köszönöm, szervusz.
Utcafront. A ház, ami mesélni fog, illetve Szuhai Barbara fogja elmondani, a Mesélőházak blog szerzője. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Hogy mit is mesél ez a ház? Ajtósi Dürer sor,
Stefánia
sarok. Ez nekünk, nekem mindig az a rémisztő, csúnya, zöld üveg épület, ami eszembe jut róla, ami ott rögtön a sarkon a kertben állt.
Ez így van.
Ebben ez volt az iraki nagykövetség.
Líbia.
Líbiai nagykövetség. A tábornok ugye ide is lepöttyentette a maga kis csapatát.
Én mondjuk barnának láttam azt az üveget, de édes, mindegy, barna volt, csak ilyen fém részek törtöttek össze, és ahogy megette a...
Szóval egy ilyen üvegbúra szerűség, hogy kiderült, hogy ez egy imaháza volt a követség dolgozóinak.
Egy szecessziós villa elé, könyörgöm.
Egy Zala György villa elé építették.
Amit Lechner tervezett.
Tényleg?
Lechnert kérte fel, igen, a tervezésre, mert Lechnernek akkor már nem volt nagyon munkája, már megépült a gyönyörű geográfiai intézet, és elkezdték őt nagyon masszívan ekézni.
Igen.
Részben a kollégák, részben a politika, és akkor ez egy nagy kiállás volt, egy kalaplengetés a kollega előtt, a társművész kollega előtt, hogy tőle kért tervrajzokat, de az engedélyezési terveken már a akkor fiatal Jámbor Bálint építész páros tessétje szerepel. Feltételezem, az engedélyezés az ugyanolyan macera lehetett, mint most, de a kerítést is, és az épület nagyját Lechner tervezte. Kivéve ugye a domborművet, amit Zala készített. Zaláról annyit kell tudni, Zala György borzasztó tehetséges és borzasztó sikeres. Rengeteg állami megrendelése volt, nagyon felkapott, nagyon nagy sikerült.
Hát csak a Hősök terére kell kimenni, és akkor mondjuk,
igen, és az 1929-ig folyamatosan épült. Annak az előlegéből vett te meg ezt a telket, és ez nem csak egyszeri salokterek volt. Ha az ember arra sétál, azért érdemes megnézni a kerítést, egyrészt mert Lechner csinálta, másrészt mert szétrohadt állapotában is gyönyörű, harmadrészt erősen mesél, mert a Stefánián elindul az ember, mert követi a gaztengert és benne a kerítést, és akkor végig ki az ajtósira, és akkor be Jávor utcába, ugyanis ez egy dupla telek volt. Ez egy dupla telek volt, és az volt benne a csoda, hogy felépült a villa, ami ugye nagyon klassz dolog lakni, azt hiszem, hogy 6 szoba volt benne, 2 fürdőszobával, nem volt egy nagy háztartás. Zala György a nővérével élt. Nem volt családos ember. És akkor ez összekötötte a hátra felé, ahol most egy 1940-ben épült, egyébként a nagyon szép társasház áll az eredeti műterem helyén. Aminek északi fala, ami ugye a ligetre nézett, és részben a teteje üvegből volt.
Szobrász műteremnek ez a dolga.
Igen, és ez egy 25x25x15 méteres csoda lehetett. Volt benne központi fűtés, volt benne lift.
Lift is volt.
Hát azért ezek marha nagy szobrok. Hát amit most
hát
újra...
Hogyne? Hát
Tisza szobra, amit most újra alkottak az
gigantikus
parlament.
Méret.
Hát és ez az a műfaj. Erzsébet királynő, ez gyönyörű szobra, ami igen, az Erzsébet hídlában ül mindenkinek háttal.
Igen.
Most azt azért nem lehet lift nélkül. Na most ez szépen a Hősök terére készített szobrok, az összes királyszobor, amit aztán 45-ben lecseréltek, mert a kommunistáknak ilyen Mária Terézia, meg Ferenc Jóska, meg ilyenek nem kellettek, meg az allegorikus szobrok a legfelső szinten, a háború, béke, munka és...
Nem tudom, hány évig készíthette ezeket, az óriási munka.
29-ig folyamatosan mentek a munkák, tehát az előlegből megvette
a telket,
és a teljes fizetésből felhúzta a házat és a műtermet. Uh-huh. És folyamatosan el volt látva munkával, csak nem tudott bánni a pénzzel. Úgyhogy 900-ba beköltözött, és 915-ben el kellett adni az egészet, úgy, ahogy volt.
És ami már olyan, mint a múltkori malonyai villa, amit szegény megrendelő malonyai két évig lakott, és utána el kellett adni a menedéket, a föntartást. vagy négy, Zala György se tudta fenntartani.
Nem tudta fenntartani, nem tud bánni a pénzzel, nővére sem bírta megfogni, nem tudom. Tehát valaki, és akkor visszabérelte a műtermet, mert ugye a csipkegyárosnak a műterem annyira nem kellett valószínűleg, aki megvette.
Csipkegyáros volt.
És vagy 15 éven át még visszabérelte, tehát Erzsébet királynőt már ott úgy faragta, hogy ő oda jár dolgozni, de valahol
nem ott lakott.
Tököli úton lakott először, és aztán a Damjanics utcába. Feltételezem azért is költözött odébb, hogy ha már bérelni se tudja, akkor legalább ne kelljen nézegetnie, és akkor 940-ben lebontotta az akkori tulajdonos a műtermet. Mm-hmm. Döbbenetes volt, mert ugye a műterem az most, ahogy látszik, az egy viszonylag távolabb állt eredetileg.
Annak álljénval a társaság most
igen, egyébként? Igen, 940-es pontosan annak az helyére épült. Tágas lakásokkal több, tehát az el lehet képzelni, ez szép nagy épület.
Hát 40-ben még.
Igen.
Nem panel volt.
Igen, és közte, tehát a két épület közötti rész is tökéletesen kihasználták a tereket. Volt egy kis műterem 60 négyzetméteren, volt egy istálló trágya gödörrel, ami azért volt mángorló, volt borospince, volt mosókonyha.
Hát ez tényleg mesés.
Tehát tényleg döbbenetes, hogy hol, tehát hova fér. Na és ami ennek a háznak a különössége, és amiért érdemes ugye nyitott szemmel járni az ajtósín, pedig azért ott sok szép sajnos, majd épületekben van, de hát főleg az útviszonyok elég kalandosak, az egy gyönyörű zsolnai kerámiából épült dombormű az épületen, és az a fura, hogy az eredeti terveken nincs rajta.
Igen.
Van egy dombormű a műterem falán, de azt nem tudjuk, hogy megépült-e, mert nem tudjuk. Viszont ez azért különös, nem azért, mert szép, mert azért a tulaj tudott szoborni, ezt tudjuk. Viszont egész más műfajban dolgozott ő, a neobarokban, a neoreneszánszban. Viszont az egész háza egy kalaplengetés a mester előtt. Lechner és a stílusa előtt, aki kitalálta a magyar szecessziót, de ez nem magyar szecesszió, ez francia szecesszió. A hozzáértők azt mondják, hogy a francia, főleg a könyvillusztrációkban jön elő ez a nagyon búrjánzó növényzetből ki tűnő tíz leginkább messzelen női testet lehet megcsodálni. Aha. Ugye Vénusz van középen, azért Vénusz villája a Városliget.
Ugye a Muhának a rajzaira gondolok,
kicsit,
ugye
igen.
Kicsit a burjánzó inda folyamok, meg a női alakokkal.
Igen. Ami nagyon érdekes, és engem úgy szíven ütött, hogy minden hölgy profilból mutatja az arcát. És nekem még volt olyan, emlékszem olyan nagynénémre, aki 1800, mit tudom én, 90-ben született, és soha nem engedte, hogy úgy fényképezzük, hogy szemből, hanem egy női arc profilból a legszebb.
Oh.
Ugye a fotográfia születése időszaka, és itt is minden nőnek az arca.
Ezen a domborból.
Igen. Tehát ami azért csoda, mert azért ez minden túlélt. Azért ez 1900 óta ott van, és ugye a kerámia könnyedén törik, a magyar 20. század nem volt könnyű, és nem volt egyszerű, és mégis ott van rendkívül koszos, meg van egy szép fa előtte még, hála Istennek, egy gyönyörű kovácsoltvas keretben, és rács mögött van az ablak alatta, az is úgy megvan komponálva.
Azt tudjuk, hogy amikor szépen a líbiai követség itt megszint, akkor mi lett ebben a házzal tulajdonképpen?
Az érdekes, hogy nagyon hamar kikerült az eladó tábla, és aztán találkoztam egy gondnokkal, aki elmondta, hogy magántulajdonban van a ház. Az állam el akarta adni a líbiaiaknak, és állítólag a líbiaiak vesztették el kézen közön a rászánt pénzt, kivételesen nem mi. Istennek. Tehát az ott dugába dől, de most magántulajdon a ház, és árulják, ami azért szomorú. Két dolog szomorú. Az egyik az, hogy kérdeztem ezt a jó embert, hogy esetleg bent megmaradt-e valami szép, és mondta, hogy csupa a gipszkarton az egész.
Az egész.
Tehát semmi.
Semmi nincs.
Uh-huh. Nincsen. A másik az, hogy nem látom a szándékot, pedig biztos volna rá igény, hogy szívesen láttánk, hogy milyen belülről. Uh-huh. És lehetne azért Zala György bőven letett annyit az asztalra, akár csak Pesten, nem beszélve
hát
az országról, és Lechner.
És Lechner, és akkor ennyi név sem elég ahhoz, hogy
igen,
méltó kezekbe kerüljön szomorúan, de legalább mesél a ház, és aki megörökítette, Szuhai Barbara, külön köszönöm.
Köszönöm szépen a meghívást ismét.
Várom vissza.
Köszönöm.
Perspektíva. Múlt héten Pest, akkor ezen a héten Buda, az utca mustra folytatódik. Torma Tamás építészkritikus, az Egyhely blog szerzőjével. Szervusz!
Szervusz!
szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Kecske utca. Nagyon-nagyon romantikus utca. Hely. Nagyon romantikus.
Igen, innen talán nem biztos, hogy lehet, vagy mindenki tudja, hogy hol van a Kecske utca.
Na, akkor orientál.
Ha azt mondjuk, hogy Bécsi út, Árpád gimnázium, és a amfiteátrum magasságában, igen, szemben a hegyoldalban, és évszámban is egybeesik, mert 1925-ben fedezték fel az amfiteátrumot, ott a romok alatt, igen. Pontosabban magában az amfiteátrumban is házak voltak építve.
Igen, ilyen, mikor azokat bontották,
követve
akkor...
az alakját. Igen, és amikor ezek a hatalmas földmunkák, tehát a régészeti feltárás folyt, akkor az első szakaszában, 35-39 között épült meg, itt úgy hívják, hogy városi házak, egy ilyen kis lakótelep.
Igen.
Bécsi út, Doberdó út, Nagyszombat
utca. Nagy tömb, nagyjából. Hatalmas tömb ez.
Igen, ez azért is érdekes, mert ugye már mindenki azt gondolja, hogy lakótelepek azok csak a 70-es évektől épültek Magyarországon, hát nem, Trianon után ugye már elég katasztrofális volt a lakás.
Hogyne, hát akkor épülnek meg még, ezek a kolóniák, igen.
Igen, még nyomornegyedek léteznek, és már vagon negyedek is léteznek, tehát felvidéki erdélyi menekültek sokan évtizedekig, vagy több mint 10 évig laktak. Bizony. Vagonokban, ilyen rendezőpályaudvarokon. Tehát erre egy programot szervezett a főváros ebben az esetben, és Óbudán 2 is épült egyébként egy, és hát a jelentősebb, vagy talán mondjuk úgy, hogy szemrevaló, vagy észrevehetőbb ez a Bécsi útnál lévő. 5 ház, mértanilag abszolút meg van szerkesztve.
Igen.
És ma is elképesztően jól néz ki, mert egy olyan stílus, tehát nehéz is tulajdonképpen besorolni, de azt valahogy így érezni, hogy ez a 20-as, 30-as éveknek a világa, tehát vannak oszlopok, de például a főépület középen, ami előtt pont a Kecske utca elmegy, és ott van egy kis teresedése, szépen fel van díszítve, és mellette kisebb házak, rengeteg bejárattal, legyező formájú a lépcsőház, timpanonok, szóval akkor pont ennek a, mondjuk úgy, hogy főépületnek a bejárat az oszlopos, tehát jó oszlopokkal vannak, és egy ilyen görög szegélydíszen, amit meándernek hívnak. Szóval nagyon erős a hangulata, még most is kicsit emlékeztet, mert nyilván párhuzamosan van ez, amikor Berlinben és Bécsben is ilyen nagy munkás óriás házak épültek, tehát akkor ez így benne volt a levegőben. Hát ez is olyan. Egyébként nagyon érdekes vita volt arról, hogy itt mi volt, tehát itt volt, aki azt állította, hogy egy temető, tehát egy sváb temető helyére épült, mert erre volt régen az Óbuda ősének számító elpusztult Szent Jakab falva, és aztán ide később németek és katolikus rácok települtek be, és hát is került egy ilyen vörös márvány feszület a városi házak közepére ebből a bizonyos temetőből, de igazából itt ez egy ilyen téglagyáras vidék volt, tehát téglagyár, agyagbánya, mindenféle hasonló, és hogyha tovább megyünk, még egy érdekes dolog, mert itt az egykori Buda és Óbuda határán vagyunk, és furcsa, de az derült ki egy rendkívül érdekes blognak a készítője, ezt felvette velem a kapcsolatot, patibulum.blog.hu, és nem mással foglalkozik, mint a pest-budai hóhérokkal, hóhérdinasztiákkal, kivégzőhelyekkel.
Mert itt
hogy
volt.
Kerülünk akkor Óbudára,
bizonyám
itt volt, méghozzá a mai Seregély utca út ott, tehát valamivel arrébb a Kecske utca fölött van ez valójában, és ez nem egy egyszerű olyan bitó volt, tehát nem egy akasztófa volt, amit mi elképzelünk, egy komoly építmény, tehát egy óriási nagy keret, ilyen több méter magas oszlop, kőoszlop, arra körbevezetve fagerendák, és azokra voltak átvetve a kötelek. És amikor ez épült, tehát ez 18. század eleje körülbelül, akkor még simán nyilvánosak voltak a kivégzések, tehát direkt egy platót készítettek neki, hogy az óbudai lent lévő piactér, illetve Kolosi tértől, valamivel arrébb volt, azt hiszem, ez nagyon jól lehessen látni.
Igen, de a tudomásom szerint volt, maga a hóhér is itt lakott.
Egy idő után igen, mert pont így kapcsolódik össze a dolog, hogy a Keleti Kári utcai helyszínéről, ahol nem volt Bitó, csak ő lakott ott, tehát hóhérház volt csak, költözött tehát egy idő után ide. Lényegében ide, igen, Óbudára. És itt volt nagyon sokáig ez a budai kő akasztófa.
Igen.
És akkor itt egy furcsa, nem is olyan furcsa törést szenved tulajdonképpen, már újra visszamentünk egy szinten lejjebb a Kecske utca, és hirtelen Makovec utcává változik, ugyanis itt volt, ez 2018-ban kapta ezt az átnevezést, ugyan a Kecske utca 25-ben, ez egy ilyen családi házas villás utca, bár teljesen más volt a múltja, de itt volt a Makovec stúdió, a Makona később, és itt épült meg ennek az irodaháza is.
Ami a mai napig megvan
nyilván
egyébként.
Makovec is tervezett, ma is Makona, igen, itt alapult meg lényegében a MMA, még nem hivatalos civil módon, és aztán hát ehhez kötődik az a helyszín is, amikor 2006-ban a Franco Gehry itt járt Magyarországon látogatóval, és akkor ő nem hivatalosan segítőink keresztül, hogy ő szeretne találkozni a Makovecsel. Tehát ez a meglepetésszerű volt, hogy végülis az utcán találkoztak, mert odaállt a mikrobusz, és akkor a két mester az utcán köszöntötte egymást, és hát nyilván Makovec mindenképp átadott egy albumot, azt tudom.
Na, innen folytassuk akkor jövő héten, mert a Kecske utca Makovec utcában folytatódik, és ez egy ilyen kellemes családi házas villanegyed tulajdonképpen jövő héten. Torma Tamással innen indulunk. Köszönöm, szervusz.
Én is köszönöm. Szia, Péter.
Magas lesen. András út 83-85, akinek volt olyan szerencséje, hogy éveken keresztül ott járkált el minden nap, mint én, az egy evolúciós folyamatot látott. Talán a főváros utóbbi, nem tudom, 50 évének legnagyobb tűzesetét szenvedte el ez a fantasztikus Kodály körönti palota. Mindenki aggódott, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem a belső részek is nagyon megrongálódtak. Ám de valóságos csoda született, hosszú-hosszú évek óta zajlik a felújítás, kívülről mi már úgy látjuk, hogy minden teljesen kész van, sőt, most már az építész fórumon olvastunk egy cikket, ahol a belső építészeti munkákról is voltak illusztrációk, tehát felépült az Andrássy út 83-85 kívülről olyan, amilyennek lennie kell, mert olyan volt valamikor újkorában, belülről viszont egy egészen új világ született, és ez lényegében két építész társulatnak a produkciója. Varó Zoltán belső építész és Virág Gergely építész van a stúdióban, úgyhogy már is gratulálok.
Köszönjük
nagyon
szépen.
Sokan csodálják a munkátokat, engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket. De hát ez egy csapatmunka volt. Ugye a Virág építész csapat a helyreállítást, az eredeti külső képet állította helyre, ha jól tudom. Ugye Zoltánék pedig a belső világot tervezték újra, egyszerre műemléki helyreállítás, és egyszerre egy kortárs építészeti feladat?
Erről van szó, tehát ez egy rekonstrukció zajlott, ami a házhoz zajló műemléképeti rekonstrukció, és egy kortárs épületbővítés, amit történt a tetőtérben.
Tehát mi kívülről azt látjuk, amilyen volt ez a palotta szinte utolsó centiméterig?
Így van, ez
tehát
így
ez
van.
Igazi műemléki helyreállítás akkor. Igen, soha nem láttuk ilyen szépnek ezt, ugye, mert most tényleg olyan, mintha újjáépítettétek volna. És belül, Zoli?
Belül pedig az volt nekünk az alapvető célunk, és nekünk is, és az beruházónak is, mert ugye itt azt nem lehet kihagyni belőle, hogy volt itt egy olyan ember, aki elképesztő mennyiségű energiát, pénzt és akaratot tett ebbe az egészbe bele, aki beleszeretett ebbe az épületbe. Őt úgy hívják, hogy Mamadov Nizami. És
ő tudta, hogy mit akar ezek szerint?
Ő pontosan tudta, hogy mit akar. Ő mindig elmondta nekünk, hogy itt a történelmi legszebb épületet akarja újra építeni, és ismét olyan gyönyörűvé tenni, mint amilyen volt valaha, vagy talán még szebbé. Úgyhogy az is nagyon fontos dolog, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy mi akarunk dolgokat építészként, de hogyha nincs meg a másik oldal, ami pedig egy nagyon fontos nagy másik oldal, ugye részben az akarat, részben pedig az anyagi háttér, akkor azért ez nem tud így sikerülni, mint ahogy ennél az épületnél.
Minden dokumentáció meg volt számotokra, hogy hogy kell helyreállítani?
Sajnos az eredeti terveket nem találtuk meg, hanem egy 1990-es felmérés alapjára, és részben a Déri Attilának a műemlékvédelmi értékletárára hagyatkozva, eredeti fotókról, eredeti részlettervekről próbáltuk rekonstruálni a tetőhöz tartozó bádogos szerkezeteket, kéményeket, tagozatoknak a kinézetét.
Hát itt ugye olyan szakmákról van szó, amelyek ma már nem léteznek, ezek a finom bádogos munkák, a díszítések, stb. Honnan szedtétek elő az embereket?
Azért az a jó, hogy azért Magyarországon még vannak olyan vállalkozók és olyan díszműbádogos például, amit említett, hogy olyan cégek, akik világszínvonalon tudják még előhozni azt a minőséget, ami ehhez a házhoz illik. Szerencsére velük dolgoztunk, velük dolgozhattunk, az ő kezük eredménye az, amit most látunk kívülről, tehát mind a pala, a palafedésnek a legjobb ácsokkal dolgoztunk, mind pedig a bádogos munkák, és hát ugye a külső homlozaton lévő köműves munkáknak is a javítása, a kerámiáknak a javítása. Például, hogy említsem azt, hogy a húzatfokozót, ami a 132 darab van a házon, a 32 kéményén, azt Sápi László épületkeramikus gyártotta újra, hiszen az az összes megsemmisült. Ami nagyon markáns eleme az egész tetőnek, ugye azokra van szó, ami a kémény tetején, ez az ilyen lényegében kerámiából öntött vázaszerű ilyen húzatfokozó, ami ez a samot kerámiából készült, ezt ugye egy darab minta maradt meg az égés után, azok alapján fejlesztettek ki ennek a gyártását, és ez egy hosszú folyamat, egy éves folyamat volt csak annak ennek a legyártása.
Menjünk be.
Hát
nem ott fogunk bemenni, ahol a főbejárat volt, ezt olvastam, mert nem tudom miért.
Pontosabban ez nem így teljesen így van, hanem inkább nem az a főbejárata az épületnek, amit mindannyian, minden budapesti lakó gondolt.
Hát az íves résznek így az
a
gyönyörű
díszudvar, igen, igaziból ez a négy ház közül egyiknek sem az a főbejárata. Ja. Ugye ez egy díszbejáratnak készült annó is. Ugye ennek volt egy ilyen, az előzménye, a Versailles kastély volt egy ilyen előképe ennek az egésznek, amikor a teret megkomponálták, és igaziból ennek nem, funkcionalitása soha nem volt, soha nem használták ezt a bejáratot. Ugye az épület azért ez egy hatalmas épület, több utca is határolja, tehát ugye van a Felsőerdősor utca felől, a Kodály Kerend felől, az Andrássy út felől és a Szív utca felől is bejárata az épületnek. De a lényeg az, hogy most a főbejárat az Andrássy út felől van. Én azt gondolom, ez azért is fontos, mert hát az Andrássy út mégiscsak az Andrássy út. Egy Andrássy úti cím azért az sokat jelent, és meg a háznak is értelmszerűen igaziból a legfontosabb tengelye az onnan van, tehát ott helyeztük el az új recepciót, egy gyönyörű szép öcsillagos szállodákhoz méltó.
Ez egy átriumos épületenke, hány udvara van?
Ennek öt udvar van összesen, öt udvar, rendkívül tagolt, de amint Zoli is említette, itt a András úti főkapu a bejárati után van az első nagy udvar, a főudvara ennek az egész épületnek, a homlokzatok is itt a legdíszesebbek, és itt található, itt talán András úton is egyedülállóan egy olyan lodzsás átjáró, ezt a nagy udvar mögötti kisebb udvar, itt szintén kisebb téglány alakú udvart fog össze. És ez egy annyira kuriózum itt az Andrásin, hogy erre muszáj volt építeni, és ezért is jó az a tenger, amit az Oli említett, hogy az András úti felől lévő érkezés ebből a nagyon imponzáns udvarrendszerbe és a lodzsás átjáróba érkezik. Igen. Be.
Ezt hogy legjobban úgy tudják elképzelni egyébként a hallgatók, hogy ez olyan, mint egy híd. Tehát, mint hogyha egy több emeletes híd kötné össze két udvart, az épület két részét, tehát tényleg pompázatos. És ami nekünk belső építészetileg nagyon fontos koncepciónk volt, és ami egyébként a beruházónak és a nézőminek nagyon tetszett, amikor hogy én azt gondoltam, hogy ha már ennyi udvarunk van, akkor kereszteljük át, és kereszteljük át őket udvarok kertekké. Ezek nem lekövezett nagy udvarok, hanem gyönyörű kertek lettek. Az első a reneszánsz kertnek hívjuk a legnagyobbat, hiszen
abban van egy szobor, ugye?
Abban van egy szobor kompozíció, igen, a Gácsi Barna szobrászművész
készített. Van a pálmakert,
van utána a pálmakert, igazi pálmák. kertünk vannak benne, van egy angol kertünk, tavacskával és igazi angol kertes kis burjánzó növényzettel, aztán, és van a díszudvarunk is, ahol ugye pedig egy igazi klasszikus kert, szökőkúttal a közepén, igen, egyébként az későbbiekben kávézóként is fog üzemelni,
úgyhogy
ott meg tudjuk, ott szeretnénk megnyitni a vendégek felé.
Jó, akkor majd oda megyünk, hogy akkor nézegethessük, mert ugye akkor az első szint fölött lakások vannak most már, de új lakásokat is kialakítottatok talán a belső térben, úgy láttam, hogy ott komoly.
Így van. Bocsánat, csak egyetlen egy mondat még, mert ezt sokan meg szokták tőlünk kérdezni. Az udvaroknál, a kerteknél a pálma, hogy miért van pálma, ja, és ja. Miért nem tiszafák vannak a kertben, meg ilyesmi. Itt mindig el szoktam mondani, hogy itt is próbáltunk egyébként visszanyúlni a 120-130 évvel ezelőtti szokásokhoz, és lehet, hogy ma már ezt nem tudjuk, de régen a Városligeti is, és az Andrássy út környéke is tele volt pálmákkal, meg a villákat is ugye akkor telerakták pálmákkal, tehát ugyanúgy a lyukka, a pálma az egy nagyon közkedvelt dolog volt, mindig is a luxusnak és ugye a gazdagságnak, az arisztokratikus életnek az egyik ilyen alapja volt, úgyhogy igaziban mi nem csúnya dolgot csinálunk, és nem Dubajt akartuk vissza elhozni Budapestre, hanem egy hagyományt akartunk visszahozni. Ez csak egy ilyen érdekes kis
igen, szóval gyorsan még arról, hogy a lakások sem ugyanúgy olyanok, teljesen látom a felső szinten a befelé néző lakás homlokzatokon gyönyörű modern üvegfelületek vannak, tehát vegyítve van a kortárs és a műemlék.
Abszolút, ugye a tető formája, ez a manzár tető formája megengedte azt, hogy a harmadik emelet az eredeti szint fölött egy negyedik emeleten lévő lakás sor legyen. Ezek duplex lakások, ezeknek a folyosója, a bejáratai azok szintén a belső udvarra néznek, és erre a belső udvarra tudtunk nagyobb megnyitásokat, nagyobb modern ablakokat nyitni.
Egy mondat a végére, földszinten üzletek lesznek? Kávézó, üzletek?
Többnyire lakások is vannak, a föl, irodák, lesz egy kávézó a földszinten, és lesz még egy spa is az épületben.
Még egyszer gratulálunk. Varó Zoltán belsőépítész és Virág Gergely építész volt a vendégem, az Andrássy úti felújításról beszéltünk, az Andrássy út 83-85, ami most már többszörösen legendás, nem csak a tűzről, hanem a legendás helyreállításról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, szervusztok!
Köszönjük szépen!
Utcafront.
Teljes évfordulót ülünk Kozár Alexandrával, szervusz!
Szervusz!
Mert hogy ugye 40 évvel ezelőtt szűnt meg egy olyan villamos vonal Budapesten, ami hát talán a főváros legromantikusabb, legvadregényesebb villamos útvonala volt, mert pusztákon, erdőkön keresztül, mert még Gémeskút mellett is elfutott, ma már szinte teljesen hihetetlen, és ennek még a dokumentációt te fölleltet, hogy melyik villamos volt ez?
Ez az 51-es villamos volt, és nagyon sok régi fortepán fekete-fehér fotón szerepel, hát tényleg vadregényes volt, és ikonikus. Bivaj Rét volt az egyik megállónak a neve.
Bivaj Rét?
Bivaj Rét, amely jól visszaadja, ugye az, hogy ha erre a villamosra felült az ember, akkor itt ennél a megállónál birkanyájjal találkozott, lovakkal, mindenféle legelő állatokkal, és volt egy Gémeskút is. Na most ez ugye azért volt, mert itt volt egy Barta Miklós nevű ember, akinek itt volt a tanyája. Ez a villamos a Nagyvárad tér és Pesszent Imre között közlekedett. Pesszent Imre akkor nem volt része Budapestnek.
Így van, azt akartam mondani, hogy akkor ez tulajdonképpen egy... Igen, ez egy nem városi villamos volt igazából.
Kerületek. Igen, a Kispest, Pest Erzsébet, Pest Szent Imre nem voltak részei akkor Budapestnek, és hát mint ilyen, ezek földművelési, mezőgazdasági, falusi területek voltak, azóta népesedtek be, és azóta modernizálódtak, urbanizálódtak. Na most ez a villamos, ez már 38 óta közlekedett igazából, ugye a mai Nagyvárad tértől, először csak Kispestig, és onnan később ment még kiebb. Na most nagyon vicces volt, mert egy vágányú volt az egész, képzel, de egyetlen vágány
hát
volt.
Hát akkor ilyen kerülők voltak, ugye kitérők.
Voltak ilyen hurkok benne, igen, és hát azért sok volt a baleset. mert egy egyvágányon a 40-es években sok volt a baleset, de sokáig kellett várni, mire két vágányúvá tették. 51-ben ez megtörtént, de csak Erzsébetig, és aztán 61-ben társadalmi munkában a helyi lakosok építették ki az oda-vissza két vágányt. Na most mi volt az érdekessége ennek a vonalnak? Az, hogy bizonyos periódusokban az első kocsiba csak bérlettel lehetett felszállni. Aztán volt olyan is, hogy mivel ugye nem volt Budapest része, Budapesten kívül volt, 8 filléres pótjeggyel lehetett kimenni, és hát fel volt háborodva például Kispest, meg Pest Erzsébet polgármestere, hogy hát a szegény lakosok ne szedjenek 8 filléres pótjegyet.
Aha.
Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon vicces szakasz volt, amivel mindenféle dolog történt. A 78-ban egyre felkapottabb volt, például Czakó Ferencnek az animációs filmjébe, a Szék című rövid filmbe szerepel ez a Bivaj réti megálló, meg a villamos is, riportokat írt róla a Képes Újság több korabeli magazin. Úgyhogy aztán, amikor ugye a metró, most a hármas metróról beszélünk, annak megszületett a déli szakasza 80-ban, akkor hát nyilván már nem volt a nagy szükség erre a falusi villamosvonalra, és akkor szép lassan kezdett elhalni, míg nem 83-ban, pontosan 40 évvel ezelőtt júliusban megszűnt.
És el is bontották a pályát is, tehát a sínek sem maradtak, elbontották.
Nincsenek.
Igen, hát
nincsenek
akkor...
a sínek, egy helyi busz váltott, ami a mai napig
közlekedik
ezen a vonalon, de hát nyilván már teljesen más, már ezek a külkerületek is teljesen urbanizálódtak, és helyi központokat alkotnak. Minden esetre az nagyon érdekes lehetett tényleg, hogy ülsz a villamoson, az egyébként dugig zsufolt villamoson, jeggyel, bérlettel így úgy amúgy, és közben látod a birkákat, volt egy szakasz, ahol erdőn mentél keresztül, erdőmezőn.
Igen, romantikus utazás lehetett a Nagyváradtér és Pest-Szent Imre közötti vonalon a régi 51-es villamosra, de a Fortepán megőrzött jó néhány képet, azt lehet nézegetni. Köszönöm szépen, Kozár Alexandra.
Én is köszönöm.
Szervusz, minden jót.
Szia.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.